Szeretettel köszöntünk mindenkit. Három a magyar igazság, mondhatnám, de a minisorozatunk szempontjából mindenképpen megállja a helyét, hiszen elérkeztünk a harmadik részhez. Nem túl hosszúra nyújtva az eddigieket, de hogyha valaki lemaradt, akkor jó szívvel ajánljuk az elmúlt két adásunkat, hiszen legutóbb a kárpátaljai borászatokkal, kárpátaljai magyar borászatokkal, borok helyzetével foglalkoztunk, Berecki István volt itt velünk, és azt megelőzően pedig Erdélybe kalandoztunk el, méghozzá Balla Géza segítségével, és három, így akkor egy egész kis csokrot össze fogunk hozni a mai alkalommal. Itt van velem társműsorvezetőként Zilai Zoltán. Szervusz, Zoli.
Szervusz, Márk, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
És akkor függöny fel jeligére, hogy ki a mai alkalommal a vendégünk. Göncöl Attilát köszöntjük itt szeretettel, felvidéki borász, borszakíró. Attila Párkányban nőtt fel, az egyetemi tanulmányai alatt fokozatosan nyitott és érdeklődött a szőlő és a borok iránt is. Az első saját borát 1997-ben készítette, jelenleg nagyjából 2,5 hektáron gazdálkodnak Muzslán, Ipolyszalkán és Garamkövesden. Göncöl Attila szerint, és most idézek, fontos a borturizmus, helyi kóstolópincék, vendéglátás fejlesztése is, hiszen talán ez az egyik legkönnyebb és leghatékonyabb módja az értékesítésnek, főleg egy olyan turisztikailag igen értékes vidéken, mint Párkány és a Garammente. Szeretettel köszöntünk Attila itt a Bormárkában.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Az 1997-es első saját borról mit tudunk?
Hát ez még egyetemi éveim alatt egy 1000 fürtű volt, egy könnyű, reduktív bor, még üvegbalonban készült néhány üvegbalon.
Te feltételezem, hogy mai napig szeretettel gondolsz erre vissza, hiszen egy jelentős mérföldkő lehetett az életedben.
Persze, sőt, még egy palackot őrzök is belőle.
Annyi na maradt. Hát akkor az erekje is megvan. A kitekintés harmadik részünk, de ez már nagyjából a kis bemutatkozó gondolatokból kiderülhetett, a felvidéki borászatokkal, borokkal fogunk megbarátkozni, ismerkedni, tesszük mindezt abból a célból, ahogy az előző két adásban is tettük. Gondolunk azon követőinkre, akik lehet, hogy eddig csak érintőlegesen hallottak egyik-másik borvidékről vagy borászatokról, és akkor így a térképre jobban szeretnénk feltűzni, és a reflektorfényt is kicsit jobban ráirányítani a külön specifikus elemekre, tényezőkre, gondolok itt arra nem csak a borászatok helyzetét megvilágítva, nem csak a különféle borokról beszélgetve, de a szőlőfajtákról is, hogy térképezzük fel a sajátosságokat. Hogyha végeznénk egy rövid kis SWOT analízist, ami a felvidéki borvidéket illeti, milyen erősségeket, milyen, hát mondjuk úgy gyenge pontokat, lehetőségeket és veszélyforrásokat említenél meg, Attila?
Ez attól is függ, hogy melyik részét tekintjük, de alapvetően inkább a Garammentéről, a dél-szlovákiai borvidéknek a keleti részéről beszélünk, tehát itt van vagy 4000 hektár szőlő, tehát egy elég komoly méretű borvidékről van szó.
És ez itt a magyar oldalról melyik része, melyik szakasza a felvidéknek?
Esztergom körül, illetve a Neszmélyi borvidéknek az északi része, tehát hogy a Duna másik oldala tulajdonképpen, igen, igen, igen. És itt hát három folyó, vagy akár négyet is mondhatnánk határolja, mert igazából Komárom mellett ömlik ugye a Vága Dunába, és akkor van még a Garam-Ipoly. Tehát a Duna, Garam, Ipoly, és plusz még a Vágot lehetne sorolni, de inkább így a Garam két oldalán található ez a borvidék.
Vegyük sorjába ezt a négy kis szempontot. Nyilván mindegyikről gondolom lehetne hosszabb ideig is külön-külön beszélgetni, de hogyha egy summázva kellene, most már így, hogy a környéket földrajzilag is behatároltuk, kezdjük az erősségekkel. Főleg most itt napjainkban mi az, amit szerinted egyértelműen és határozottan ki lehet jelenteni, már pedig ez a borvidéknek egy húzó ereje.
Az egyik legfontosabb szerintem az, hogy az elmúlt 10-15 évben gombamód szaborodnak a kis családi pincészetek. Korábban ez inkább egy ilyen szőlő, alapanyag termelő vidék volt, még örökölve a kommunizmusból, tehát nagyon sok szőlő elment a borvidékről. És most, hogy így a szőlő ára nem a legjobb, nem igazán lehet megélni belőle, ezért nagyon sok olyan termelő, aki korábban szőlőt termesztett csak, és nem készített bort, azt most inkább váltott, és családi pincészeteket alapítottak, és hát sokat tanultak az elmúlt években, tehát ez egy folyamatosan fejlődő, nyüzsgő, mozgó közösség, ami egyre szebb borokat képes kihozni. Ez az egyik erősség, úgy gondolom. A másik a nagyszerű táj, tehát a nagyszerű termőhely, de gondolom ezt mindegyik borvidék elmondja saját magáról, de azért azt hozzátenném, hogy tehát nagyon jó talajviszonyaik vannak, tehát a keleti rész az egy andezites vulkanikus terület, van egy ilyen agyagos, löszös rész, és van egy nagyon jó fekvésű lánc, tehát dombság, ami főleg ilyen déli, délnyugati dűlőkkel rendelkezik, és hát közel vannak a folyók, tehát ami szintén egy temperáló hatású. És hiába beszélünk ugye északi borvidékről, azt azért meg kell jegyezni, hogy mi egy kicsit délebbre vagyunk Tokajnál, körülbelül egy szinten Egerrel vagy Mátrajával, és hogyha klimatikus viszonyokat nézzük, akkor melegebb borvidék, mint a tőlünk délre található Neszmély Mór vagy Pannonhalma. Tehát inkább a Balaton északi részéhez tudnám hasonlítani ezt a borvidéket. Még egy előny, hogy viszonylag a fajta szerkezet is adott, tehát a zöldveltelini vezetőfajta, olasz rizling főfajtaként tudom mondani szintén, a kékszőlőfajták közül kékfrankos és szentlőrinc, illetve világfajtaként, nemzetközi fajtaként a rajnai rizling. Tehát, hogyha röviden akarom mondani, akkor így be is határoltam a fajtákat. Természetesen sok más szőlőfajta van, akár nemzetközi, akár új nemesítésű szőlőfajták, de hogyha úgy fölkelek éjszaka az ágyból, akkor rögtön ezt a néhány fajtát sorolom.
Most a gyengeségeket szándékosan átugrom, azt csatornáznám inkább a veszélyekkel, lehetőségek. Említetted azt, hogy sok kis családi pincészet van. Gyanítom, hogy itt lehetőségként építhetünk arra, hogyha működik egyfajta oda-vissza kommunikáció, segítik is egymást a borászok, és van egy közös arculat, vagy lesz-e egyáltalán egy közös arculat ebben, hogy látod a potenciált, vagy a lehetőségeket?
Közös arculat egy kicsit lassan megy, tehát ahány ember annyi féleképpen próbálja magát meghatározni, ez már sajnos a borászatban így van, de azért azt elmondom, hogy főleg az utóbbi években sikerült közösséget formálni a sok kis közösségből, meg sok kis pincészetből. Ennek van egy eredménye is, az, hogy Párkányban megnyitottuk a Borokházát, ami egy ilyen borbár, rendezvényközpont, borszaküzlet, ahol már több mint 40, inkább 45 pincészetnek megtalálhatók a borai. És ez a közös hely, ami egy egyesület tulajdonában van, ez azt is generálja, hogy egyre jobb a kommunikáció, egyre többet beszélgetünk egymással, egyre több olyan esemény van, tanfolyam, ami összehozza ezeket a borászokat, sőt azt látom, hogy minden héten van egy kóstoló, valamelyik borászat tart egy kóstolót, hogy nem csak borbarátok jönnek, hanem a borászok is kíváncsiak a másik borászatra.
Itt egy pillanatra hadd állítsalak meg, megszóljak közben, mert egyre szeretném megerősíteni, hogy azt, amit elmondtál, azt innen a határ, innen oldaláról is nagyon jól lehetett érzékelni, mert szakmai körökben kollégák egymás között azért viszonylag jó rátekintéssel voltunk az elmúlt 20-30 évben arra a változásra, arra a fejlődésre, ami a felvidéki borászatokban, borvidékekben lezajlott, és ezt nagyon jól lehetett látni, hogy valóban egyre számosodik a szereplőknek a létszáma, és hát nagyon komoly minőségi megújulás is van. Egyre több korszerűbb technológiával dolgozó termelő jelent meg, és hát ez a minőségben is abszolút tetten érhető. A másik, ami szerintem nagyon fontos, és a körülményeket meg a lehetőségeket is pozitívan határozza meg, hogy élénkül a könnyebb határátjárással, hidak képülésével, meg hát a szokás, meg a mentalitásunk is változik, tehát nagyobb a két ország közötti forgalom, több híre van az ottani boroknak, szerintem több magyar ember is megy turistaként, és kóstolja ezeket a borokat, szerintem ez egy komoly piaci lehetőség, hiszen Budapest nagy piac, és azért mi ez a nagy piac nagyon közel van hozzátok. Ez is egy olyan változás, ami nagyon sokat szerintem használ, és pozitív. Ott állítottalak meg, hogy a felvidéki magyar borok házáról beszéltél Párkányban, hogy én kérlek, hogy erről még beszéljél, mert ez kifejezetten egy olyan objektum, egy olyan program lehetőség, olyan borbeszerzési lehetőség, aminek csináljunk reklámot itt, mert pont ha így összefoglaltuk, hogy ezek mennyire segítik ennek a vidéknek az előrejutását, akkor ennek a helynek a reklámjával, kínálásával, népszerűsítésével segítsük ezt. Tehát tedd meg, hogy beszélj egy kicsit ilyen csábító módon, hogy rávegyük a hallgatókat, hogy menjenek el, kóstoljanak bort, vásároljanak ott bort, érdemes bemenni Párkányra is, és ott eltölteni órákat, megvacsorázni, borozgatni, tehát kicsit népszerűsítsük őket.
És érdekes ez a kettőség is, amit említett Attila az imént néhány perccel ezelőtt, hogy nem csak különféle kis rendezvények, alkalmak vannak, amire elmehetnek a borbarátok, érdeklődők, hanem maguk a borászok is megjelennek.
Igazából az alapötlet ugye azért is az volt, hogy Párkányban nyissunk egy ilyen helyet, mert Párkányról Magyarországon kevésbé tudják, hogy ez egy fürdőváros, tehát egy több mint 12 ezer fő befogadó képességű stranddal. Itt nyáron óriási forgalom van, nem elsősorban magyarországi vendégekkel, hanem szlovák, cseh, lengyel turistákkal, akiknek ugye adott, hogy be tudjuk mutatni a helyi borokat. Tudni kell, hogy azért nem volt ez egy ilyen egyszerű dolog, mert a Párkányi éttermek nagy része nem is tartott helyi borokat, és nagyon nehéz volt őket meggyőzni arról, hogy tartsanak, és ne az olcsó, tehát áruházláncokba kapható borokkal, meg a könnyebb utat válasszák, tehát egy kereskedő, amit oda visz nekik, azt válasszák, hanem inkább a helyi termelőktől vásároljanak bort. Még most sem egyértelmű ez, de azért már egyre több étterem próbál váltani. Viszont mindenképp beszerettük volna mutatni azt, hogy mink van, tehát mi a választékunk helyben, és ezért hát nyilván sikerült erre támogatást szereznünk, egy olyan helyet hoztunk létre, ami nem csak egy borszaküzlet és borbár, ahol folyamatosan nyitott palackok vannak, lehet kóstolni borokat, egy hatalmas választék van a polcokon, hát gondoljunk bele, hogy 45 borász egyenként 6-7 tételével, hogy ez mekkora mennyiség, hanem rendezvényeket is szervezünk, borkóstolókat, de nem csak ilyet, hanem kulturális rendezvényeket. Mindig valami folyik, vagy például a 35 fő végezte el a szomelié tanfolyamot az elmúlt hónapban a borokházába, tehát oktatást, kultúrát, borszakmaiságot próbálunk bevinni, és amit Zoli is mondott, hogy csináljak egy kis reklámot a helynek, pillanatnyilag szerdától szombatig nyitva vagyunk, kóstolni lehet 8-10 féle bort mindig, illetve hűtő is tele van, tehát hogy aki egy csapat leül, bármilyen bort szinte meg lehet a polcokról kóstolni, vagy gyorsan behűtik. És a másik dolog pedig, hogy helyben gasztronómia csak ilyen hideg konyhai lehetséges,
hát ilyen borkorcsolja jelleggel.
Igen, de ott a sétáló utcán van számos étterem a szomszédunkban, úgyhogy tényleg teljessé lehet az élményt tenni.
Attila, tervezitek, hogy akár más városokban, településeken is hasonló kis boltokat, szaküzleteket meg fogtok nyitni? Tehát terjeszkedés van-e tervben, vagy a jelenlegi meglévőt szeretnétek tovább erősíteni?
Hát nagyon nehéz azért egy ilyen boltot helyet fenntartani, tehát ez inkább hosszú távú dolog, hogy esetleg néhány felvidéki városba nem ilyen nagyságrendűt, hanem valamilyen kisebb boltot esetleg majd nyitunk, vagy valakivel együtt működünk, ahol eleve létezik mondjuk egy étterem vagy bár, és akkor hozzátesszük ezt a know-how-t, ami kialakult itt. Nem ez a fő cél, inkább az, hogy tényleg minél több helyre juttassuk el a borokat, tehát nem csak helyben szeretnénk eladni, hanem például az egyik kolléganőmnek az a feladata, hogy próbáljon találni partnereket, éttermeket, kereskedőt, akinek egy csomagot tudunk adni, tehát hogy egy ilyen nagy kereskedelmi árlistával gyakorlatilag be tudjuk tenni a felvidéki borokat, akár Szlovákián belül, akár Magyarországra.
Akkor most világítsuk meg az éremnek a kevésbé szerencsés oldalát. Erről szoktunk nem annyira szívesen beszélni, de mégiscsak említsük meg a gyenge pontokat, amiket a borvidék életében láttál, tapasztaltál, nem feltétlenül jelenben, hanem ha visszapörgetjük az időkerekét a múltból építkezve, és milyen veszélyforrásokat látsz, amitre nem lehet elégszer felhívni talán a figyelmet.
Hát talán ugye azzal kezdtem, hogy nagyon sok kis szereplő van, akik még azért egy részük az kezdő, és hogyha nem sikeresek esetleg, akkor gyorsan feladhatják a vállalkozást. Illetve nagyon sok, ami szerintem Magyarországon ugyanúgy jellemző, hogy sok szőlőterület szűnik meg. Tehát csökken a szőlőterület. Azok a gazdák, akik nem tudnak, nincs meg a tudásuk, a pénzük rá, hogy átfordítsák a szőlőtermesztés borászatba, azok inkább akkor otthagyják a szőlőterületet, kivágják a szőlőt. Ez egyik nagy veszély, hogy csökken a terület, és elpusztulnak bizonyos dűlők, bizonyos szőlőhegyek.
Értékes most, helyek, igen. Értékes termőhelyek, a jelentősége befolyása, hogy csökken az ágazatnak.
Főleg a Garam mentén van így, van egy ilyen szegényebb, tehát Párkánytól északra 20-30 kilométerre, ott nagyon erősen lehet ezt látni. Nagyon jó tapasztalatok vannak Párkány közvetlen közeleiben, akár a muzslai szőlőhegy az elmúlt 15 évben gyönyörűen megújult, tehát azok a területek, amit a rendszerváltás után ott hagytak, felvásárolták a szomszédok, újra telepítették, vagy csak rendbehozták, és művelés alatt állnak, tehát oda élmény elmenni muzslára, de van az ellenkező példa is sajnos. Ugye a másik ilyen negatív vumot, vagy veszélyt, nem is negatív veszély, inkább amit mondanék, az, hogy ugye megemlítettem az elején, hogy jó lenne ez a borturizmust fejleszteni. Jelenleg nincsenek, a borászok többségének erre nincs meg az infrastruktúrája. Értem ez alatt egy jó kóstolóhelyiség, a megfelelő tudás. Most ezen próbáltunk segíteni azzal, hogy ebből a 35-ből egyébként 30 borász volt, tehát vagy borásznak az az ember, aki a jövőben mondjuk ezt a borturizmust, vagy a borturizmusért lesz felelős, és így szerzett olyan ismereteket, ami fontos ahhoz, hogy ezt jól működtesse.
Maradjunk a sajátosságok területén, de most akkor a szőlőfajtákat vizsgáljuk meg kicsit közelebbről.
A meghatározó fajtákat, tradicionális fajtákat említetted, de ugyanúgy, ahogy mondtam, hogy a határon innen több évtizedre látjuk, hogy milyen szakmai megújulás és fejlődés van a felvidéki szőlőborkultúrában. Ennek keretében ugyanúgy láttuk, tapasztaltuk, hogy nagyon komoly fajtanemesítői munka van. Itt Korpás András egy nagyszerű emblematikus szereplője a szőlőnemesítésnek, a szőlőtermesztésnek a vidéken. Látjuk, hogy nagyon sok új fajta születik ezen a termőtájon, hagyományosan is, és ami nagyon fontos, hogy ezekből nagyon sok kerül be ténylegesen a termesztésbe, és ezekből borok is készülnek egyre inkább, tehát szinte mondhatom, hogy nagyobb dinamizmussal, mint itt idehaza, az új fajták azok terjednek, és próbálják őket, és ennek révén van lehetőség tapasztalatokat szerezni már olyanokat, amelyek a borok megítéléséről, a fogyasztói, a piaci fogadtatásról is adnak visszajelzést. Tehát ezek nagyon jó dolgok, és említs meg néhány olyan fajtát te is, amelyekről tudjuk, hogy ilyen új keresztezésekből, új fajtanemesítésből származnak, és már elindultak a maguk útján, és tulajdonképpen a felvidéki borkultúrnak, a felvidéki borvidékek arcolatának már formálói is lehetnek akár.
Ez egy viszonylag régi folyamat, és onnan fakad, hogy Fűrön volt egy kísérleti telep, ahol egy ilyen fajta nemesítő intézetnek a teszt telepe volt, és nagyon gyorsan elkezdték ezt borkészítésre is használni, kipróbálni Korbás Andrásék, és tényleg a sikeresebb fajtákat azt be is vitték viszonylag gyorsan a köztudatba. Azért azt meg kell említeni, hogy Szlovákián belül vannak ilyen divathullámok, tehát az Alibernet kezdődött, vagy korábban a Gyevin nevű szőlőfajtával, ami ugye szlovák nemesítés, egy tramini alapú, ilyen illatos, kicsit savasabb, mint a tramini keresztezés. Ez a Gyevin egyébként a dévény magyarul. Jellemző különben, hogy a magyar, vagy nem a magyar, hanem a fehér szőlőfajták nevei azok valamilyen város vagy település nevek, a kék szőlőfajták pedig folyó nevekből származnak, tehát mondjuk van a Dunaj, ugye a Duna, ez most a legnépszerűbb szőlőfajta, de van a Garamnak, tehát Hron, a Vág, vagy a Ipoly, Ipel, ezek mind létező szőlőfajták. A legsikeresebb ez a Duna jelenleg, ez könnyű eladni, és magas áron, tehát egy 15-20 eurós ár, az nem számít olyan iszonyú magasnak.
Nagyon mély színű, vastag vörösbort ad ez a fajta.
Igen, ilyen lekváros, kicsit illatos, mert mellette egyébként portugízer, Szentlőrinc, kékfrankos, tehát helyi szőlőfajták is benne vannak, de belevittek egy ilyen, amit mély szint ad, és muskotályos szőlőfajt. Azért van egy ilyen érdekes illata zamata ennek a bornak. Nagyon népszerű, kíváncsi vagyok, hogy meddig. Tehát az Alibernének is, ami egyébként ukrán nemesítés, tehát nem szlovák, annak is volt egy felfutó szakasza, aztán úgy lezuhant. Mert Dunai ez most sikeresebbnek tűnik, de jönnek mellette az egyéb fajták is, hosszabb, Breslava, sorolhatnám, tehát mindenféle nemesítések, és hát alapvetően az a irány, hogy nem annyira rezisztens szőlőfajták ezek, tehát nem az a cél, hogy ellenálló legyen mondjuk a betegségekkel szemben. Nyilván próbálnak olyan klónokat kiválogatni, hanem inkább az, hogy jól eladható borok készüljenek a piacon.
Meglepően nagy számban vannak olyan kis családi pincészetek, termelők, akik számára a valamiképpen az ökológiai termelés az egy fontos kiemelt téma, és ezt ilyen tág fogalomba helyeztem, vagy rendszerbe helyeztem, tehát ebbe a bio, a natur, a narancsbor, a sok egyéb olyan biodinamikus, tehát azok a kategóriák mind ebbe érthetők valamiképpen, amelyek még azért csak arról a természetességről, annak a természetes igényéről szólnak, ami manapság nagyon, nagyon divatos és nagyon, nagyon elterjedt megközelítés. De hogy látod, és valóban szólj pár szót arról, hogy ezek a termékek valóban nagyobb számban vannak ott felétek, mi a piaci fogadtatása ezeknek, esetleg ezzel a kereten belüli kategóriák közül melyik jobban befut, a nagyobb visszaigazolást kap a helyi piac, esetleg exportpiacok tekintetében ezek hogyan szerepelnek. Lehet, hogy erről még most a szünet előtt is tudunk beszélni, és akkor majd kóstolunk borokat, akkor még ezekről a természetes borokról fogunk is beszélni, mert lesz egy bor, amit ebből a körből fogunk kóstolni.
Nem annyira fajtákkal, meg a fajta nemesítéssel van ez kapcsolatban. Bio és naturborosok között kevés van, aki tényleg rezisztens fajtákkal foglalkozna. Inkább zöld veltelini, olasz rizling, Szent Lőrinc hagyományos fajtákra alapoznak. Ennek oka inkább abba keresendő, hogy nagyon sok illetve vannak erős cégek Szlovákián belül, akikkel nagyon nehéz árban, technológiában versenyezni. És erre nem most nyílt egy réspiac, valamikor a 2000-es években, amit nagyon jól felismertek Kürtön, Sütő Zsolt barátomék a kürti pincészettel, és rátértek erre az útra, abszolút külföldi kapcsolatokat próbáltak szerezni, most ott tartanak egyébként, hogy vagy 30 országba exportálnak, Japánba, Skandináviába, Észak-Amerikába, tehát azokra a helyekre, ahol ennek a legnagyobb trendje van jelenleg, és elterjedt az, hogy tényleg ezzel egy olyan résbe be lehet kerülni, ahol kisebb a verseny, és viszonylag jól el lehet azt a kis mennyiséget
magas
adni.
Magas vannak.
Áron, igen. Igen, tehát kifejezetten magas árat lehet elérni, és hát ez a fogyasztói réteg, ez kicsit követte ezt a trendet, mert amikor elkezdődött ez a folyamat, akkor még a helyi fogyasztók kicsit csodálkozva néztek erre, meg nem értették ezt a stílust, hamarabb tudtak exportálni, mint a helyi fogyasztóknak eladni. Ez például Magyarországra később gyűrűzött be, mint Szlovákiába, tehát Szlovákiában már rég megalakult a autentista kör, akik ilyen borászokat fogtak össze, mint hogy Magyarországon még megjelentek volna az első naturborok.
Mostanáig azért eléggé jól megágyaztunk mindannak, amiről a következő percekben majd szó lesz. Abban a különleges helyzetben vagyunk, hogy négy borral is fogunk ismerkedni, barátkozni, de ezt csak a második részre tartogatjuk. Néhány perc a hírek után jövünk vissza.